Egy éve háború van Ukrajna és Oroszország között, és azóta egy éve teljesít szolgálatot Ukrajnában a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, amely ma reggel 9-kor újabb kamionnal indul útnak Beregszászra, de mit visznek a kamionban, és mire van szükség leginkább Kárpátaljában, illetve a háború sújtott a régiókban? Kérdezem Győri Dani Lajos ügyvezető alelnökét a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is!
Szóval mire van a legnagyobb szükség most?
Nagyon sok minden változott az elmúlt egy évben. Egészen más adományokat viszünk most, mint amiket akkor, és a mai napon induló kamionban elsősorban fűtőberendezések, akkumulátorok, áramfejlesztőberendezések, agregátorok, generátorok vannak, és kizárólag, vagy leginkább azokba az intézményekbe visszük, most Kárpátalján, ahol valamilyen magyar közösségi program zajlik, óvodákba, iskolákba, általános iskolákba, középiskolákba és közösségi szolgáltatásokat nyújtó intézményekbe, hiszen egyszerűen nagyon fontos számunkra az is, hogy segítsük a háborúnak a áldozatait és a súlyos helyzetét egy kicsit oldani, másrészt az is felelősségünk, hogy a magyar közösség működését amennyire csak lehet támogassuk.
Általában a reggeli órában vagy írásos formában jön ki az, hogy hány menekült érkezett Magyarországra, hát vagy be mondjuk mi is szóban a hírekben, de hát nyilván ez a száraz adat azért nehezen érzékelhető, hogyha az ember nem a határ szélén lakik. 24 órás ügyeletet biztosítanak a határon, ez miből áll, hogyan segítik a menekülteket?
Egy éve állunk a határon Beregsurányban, és építettünk ott egy kis tábort, amiben nagyon sokféle szolgáltatást adunk azoknak, akik éppen átlépik a határt. De ezek a számok igazából, ahogy ön is jelzi, sokszor semmit nem mondanak, mert olyan családok érkeznek, olyan emberek érkeznek, akik éppen egy pár perccel előtte, egy negyed órával előtte szakadtak szét. Szóval a férfi nem jöhet át, az apa nem jöhet át, csak a feleség és a gyerekek. És ezeknek a traumatizált, szinte sokban lévő embereknek kell úgy segíteni, hogy ők az érkezés első pillanatában valami bizalmat tudjanak ébreszteni, vagy ami bizalmat tudjanak érezni önmagukban, hogy van tovább. És ez a feladat a lelki támogatás mellett nyilván áll a étkeztetésből, a szállásnyitásból, az utazás megszervezéséből, az egészségügyi ellátásból, és nagyon-nagyon sok mindenből, ami ott az első pillanatban, az első találkozásnál megtörténhet, de a legfontosabb talán az, hogy ők úgy találkozzanak Magyarországon az első emberekkel, hogy azt érezzék, hogy segítséget kapnak. És azért ez az egy év, ez rendkívül hosszú ebben, most már napi 24 órában, és talán igaz is, és mi is mindig el tudjuk most már mondani, hogy ilyen hosszú mentőakció feladat, segélyakció még soha nem volt az életünkben.
Mi itt most a legnehezebb az, hogy tulajdonképpen ennek az intenzitását fent tudják tartani ennek a segítségnek, vagy akár a saját kollégáikon is érezhető némi felsúltság?
Egyrészt mind a kettő nagyon nehéz feladat, a motivációt fenntartani is nagyon nehéz feladat a kollégáinkban és az önkénteseinkben, de nyilván ezt megtesszük, és nagyon lelkes és jó kollégáink állnak a határon. Másrészt azt kell elképzelni, hogy ez egy kicsit olyan volt, mint egy akció, egy önkéntes, és persze egyszerre szakmai akció is, amiben az ember ott áll a határon, de egy év után ez már nem egy akció vagy egy program, hanem szinte intézményesül, és ennek az intézményesülésnek a feltételei azok mindig mások, mint mikor önkéntesekkel valahova elmegyünk, és ott akár egy árvízben, akár valamilyen más természeti katasztrófában néhány hétig, vagy esetleg hónapig kell helytállni. Ez már egy egészen más lelkületet, feladatokat és hozzáállást igénylő feladat.
Aki eltjön a határon, és ugye hát döntő többségében férfiak nélkül családok, ők tovább mennek általában Nyugat-Európában? Tehát tényleg az a helyzet, hogy Magyarországon kevesen maradnak, vagy azért van arra bőven is példa, hogy akár ebben is segíteniük kell, hogy szállás, illetve hogy hol tudjon esetleg az anyuka elhelyezkedni, a gyerekek iskolába járni?
Igen, az érkezőknek egy jelentős részének célja van. Azt jelenti, hogy ők, ha nehezen is, és nyilván nehézségek árán is, és fájdalmas úton, de ők tudják, hogy hova indulnak, az ömével már ismerőseikhez, rokonaikhoz, vagy olyan helyre, ahol már valamilyen módon megszervezték, hogy ők lakni és dolgozni tudnak. De olyanok is érkeznek szép számmal, akik ilyen tervekkel, vagy ilyen lehetőségekkel nem rendelkeznek. Az ő számukra a szállásnyújtás és az elsődleges segítség az, hogy a találkozás után egy pár hétre, egy olyan időszakra, amíg meg tudnak nyugodni, és amíg kiderül, hogy mi az ő céljuk, addig biztonságban tudjanak lakni és életüket folytatni. És ha eltelik ez a néhány hét, és úgy döntenek, hogy Magyarországon akarnak maradni, és ilyen is van szép számmal, akkor elindulhat egy integrációs program, amiben állunk most már több száz család van benne, ami egy évig tart, és egy év alatt az a cél, hogy minél gyorsabban a gyerekek iskolába, óvodába kerüljenek, a családtagok minél gyorsabban munkába tudjanak állni, hogy a jövedelmükből fent tudják tartani magukat, ugyanúgy, ahogy bármelyik másik magyar család. És ebben a programban mi eddig az egy évig nagyon sok segítséget adunk, a lakhatásnak a támogatását, tulajdonképpen az életvitel támogatását, a dokumentumok megszerzését, közösségi programokat, nyelvoktatást, és a gyerekeknek minden olyat, amivel a lehető leggyorsabban be tudnak illeszkedni.
Említettük azt még a beszélgetés elején, hogy egy újabb kamionnal indulnak majd Beregszászra. Kárpátalján és környékén, hogyha járják a településeket, akkor milyen most ott a helyzet? Úgy értem, nagyon kiürültek a települések, akár menekültek szempontjából, tehát máshova mennek az emberek, vagy azért Kárpátalján jobban megmaradnak, és hogyha igen, akkor tényleg nagyon-nagyon, hát fogalmazunk úgy, hogy férfi hiányosak a települések, tehát sok mindenki elment el kellett, hogy menjen katonának?
Sok minden igaz egyszerre abból, amit mond a kérdésében. Igen, egyrészt nagyon sokan jöttek Kárpátaljára, az azt jelenti, hogy nagyon sok belső menekült él most Kárpátalján. Ilyen módon a lakosság csökkenés nem olyan szembetűnő, de nagyon sokan pedig átjöttek Magyarországra. És ha az ember ott sétál Beregszászon, akkor ami igazán szembetűnő egész Kárpátalján, nem csak ott, az a férfiaknak a hiánya. Én azt gondolom, hogy egyrészt láthatóan nagyon sok férfi a háborúban van, a katonaságnál van, illetve aki nincs, az pedig talán itt is, ha halkan is, de kimondható, sok esetben bujkál, hogy próbál nem szem előtt lenni, hogy ezeken a razziákon és ezeken a utcai, meg akár valami intézményi razziákon ne vigyék el azonnal a katonának.
Picit beszéljünk még egy másik konfliktuszónáról is, vagy egészen pontosan krízizónáról, Törökországról és Szíriából, ról. A szíriai tevékenység főleg nagyon érdekes, a szíriai tevékenységük, mert ott szinte egyedüliként vannak bent, magyar részre mindenképpen. Milyen most ott a helyzet?
Szíria magára maradt, és ez ebben a konfliktusban, vagy ebben a természeti katasztrófában nagyon világosan megmutatkozott. Ez a polgárháborús országban tényleg egyedülálló Magyarországról, de szinte Európából is, hogy mi segélyakciókat és programokat tudunk indítani Szíriában. Egyébként ez nem a jelenlegi pillanatnak és helyzetnek köszönhető, hanem az elmúlt 20 évnek, amikor is folyamatosan jelen voltunk programjainkkal Szíriában, és a partnereinkkel mindig volt együttműködésünk, és ilyen módon nekünk van lehetőségünk bemenni, és ezt a lehetőséget ragadtuk most meg, hogy mi azokra a területekre fókuszáljunk, ahol más nem tud segíteni. Latakiában és Aleppóban indítottunk egészségügyi szolgálatokat, és most már nagyon sok adományt osztottunk, napi 10 000 ételnek a megfőzését támogatjuk, elkészítését és kiosztását végzik a kollégáink ott, illetve rengeteg hálózsákot, fekvőhelyet is szereztünk most már az egészségügyi ellátás mellett. Hát valóban igaz, hogy ha körülnézünk, akkor ők nagyon egyedül vannak, és ez a segítség is hatalmas nagy segítség és lehetőség számukra.
Sokkal rosszabbak egyébként a megmenekülteknek a túlélési esélyei, vagy a hosszabban, hát már nem is tudom, hogy fogalmazok, megmaradási esélyeik, mint mondjuk a török földrengés területein?
Nagyon világosan látszik, hogy a török hatóságok és a török kormány a helyzetének, amennyire ez kimondható és lehetséges a magaslatánál, tehát hogy teszi a dolgát felelősen, és működnek az államnak a rendszerei, szervezetei. Szíriában ez nem igaz. Szíriában nagyon meggyengült magának az államnak a különböző működési rendszerei és a gyakorlata, hogy ebben a helyzetben nem igazán érezhető az, hogy ugyanolyan mértékben és léptékben tud a lakosság mellé állni. Arról nem is beszélve, hogy ide nem érkezik olyan mennyiségű külföldi támogatás és segítség, mint Törökországban. Tehát ha nem is, nem lehet mondani, hogy könnyebb a helyzet Törökországban, de inkább azt lehet mondani, hogy a jövőképe az erősebb, mint Szíriában. Szíriában az embereknek nagy segítsége nincs. Önmaguknak kell tudni helytállni, és a saját kis közösségeiknek ebben a helyzetben, ami lényegesen nehezebb. De ezért azt gondolom, hogy a szíriai emberek, az ott lévő emberek az elmúlt 10 évben a polgárháború alatt annyit szenvedtek, és ebben annyira megerősödtek, hogy ezt a helyzetet is túl fogják élni, mert már megvannak sajnos az eszközeik arra, hogy mit kell csinálni, mikor összedől egy ház, legyen az földrengés, vagy legyen az egy bombarobbantás miatt.
Győri Dani Lajost hallották, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat ügyvezető alelnökét. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm.